Szeretettel köszöntünk mindenkit.
Ez már a harmadik évfolyam, hogy itten a református gyülekezeti terembe tartjuk ezt az összejövetelt, és most érkezett el az idő, hogy az idősebbeknek a házassággal is foglalkozunk. Lesz sok dolog, ami talán ismétlésnek tűnik, vagy amiben utalunk, hogy arról már volt szó. Azért próbáltuk egy kicsit a dolgot összefoglalni. Éppen tegnap láttam a tévében, azt most ezt gyorsan elmondom, hogy hát 50 fölötti embereknek az egészségi állapotáról, a fittségéről, és miről volt szó, és azt mondta egy ilyen, hát ilyen egészségtudományi központ vezetője, nevét nem tudom, valami doktor bácsi, aki azt mondta, hogy hát nem elég ám, hogyha valaki már 60 éves korában kezd el foglalkozni az öregedéssel, hanem az a jóval előbb el kell kezdeni. Hát szerintem olyan sose késő igazából elkezdeni, de az igaz, hogy azért jó időben erre is gondolni. Tehát és ugyanez vonatkozik a házasságra. És egy Robert Browning idézettel kezdünk. Öregedjünk együtt, a java hátra van, az élet másik felér volt az első fél, időnk azért ki szól, egészet terveztem, az ifjúkor csak fél, bízz bennem, lásd mind, ne félj.
A házasság 50 fölött, ez lesz a mai témánk, és hát ez egy nagy kihívás. Ugye a házasságunk első felét leéltük, és a második fele az lehet olyan hosszú, vagy akár még hosszabb is, mint az első fele, és az lenne a cél, hogy minőségűleg magas szinten éljük meg ezt is. Teli van a házasságunk lehetőséggel és kihívással is. Hát milyen lehetőségeink vannak? Elsősorban ugye a feladatunk az, hogy jobban megismerjük egymást. Több időt töltünk együtt, több időnk van egymásra, tehát foglalkozni kell azzal, hogy jobban megismerjük egymást. Foglalkozni kell a gyerekeinkkel, unokáinkkal, aztán választhatunk új célpontokat, megtanulunk számítógépezni, meg hasonló dolgok, tehát új céloknak a kitűzése, és a legnagyobb feladat, hogy a legjobbat tudjuk teljesíteni a társunk felé, vagy a legtöbbet, de kihívással is teli vagyunk. Kirepülnek a gyerekek, ott maradunk egyedül ketten, és hát számos kihívással. Azt mondják a statisztikák, hogy a 30 évnél hosszabb házasságokban nagyon sok a válás, kapuzárás előtti pánik és egyebek, úgyhogy vigyázni kell, és az előadásaink során beszéltünk arról korábban is, hogy magától nem megy. Igenis foglalkozni kell a házasságunkkal, és tenni kell azért, hogy valóban tartalmas legyen a házasságunknak a második fele is. Az esküvő és az aranylakodalom között sok válságos helyzet adódik, és akik túljutnak rajta, azok hősök. Úgyhogy...
Hát hősök, csak én pedig belegondoltam, hogy ez nem egy olyan heroikus értelembe kell elképzelni, hanem inkább egy olyan dinamikus értelem, vagy tulajdonképpen ez persze sok kihíváson, sok válságon hát megyünk keresztül, és minden legyőzött válsággal egy kicsit hát gyarapszunk mi magunk is, tehát ilyen értelemben kell ezt a hősiességet értelmezni. Na most az 50 év feletti párok élethelyzetéről lesz szó, tehát a családi helyzetnek a megváltozása az első. Ugye a gólya pár mutatja, hogy üres a fészek, ugye ez régebben azért sokkal hát másképpen zajlott le. Tehát hogyha a gyerekek kirepültek önértelműen, hogy a fiatalok új házasságot hoztak, megtalálták a párjukat, volt egy esküvő, és az egy határ, egy világos szakasz határ volt. Hogy onnantól már ugye nem gyerekek, hanem saját önálló pár, és akkor ez a dolog teljesen világossá vált. Most viszont valami elhúzódnak a dolgok, ugye? Tehát elköltöznek, mondjuk kollégiumba megy, aztán hazaköltözik, aztán valakivel összeköltözik, aztán összeveznek, aztán visszaköltözik, vagy megházasodnak, de közben valami krízis miatt, akár párosan, akár külön, megint hazaköltöznek, tehát ez egy ilyen elhúzódó, és ez bizony eléggé megterhelő. Aztán vannak olyan fiatalok, akik nem is akarnak elköltözni, tehát olyan jól érzik magukat a fészekbe, hogy a szüleik minden rugdosása, erőfeszítés ellenére sem óhajtanak elmenni, és hát ez is problémákat vet fel. Aztán azért ültem, hogy szendíts nemzedék, mert az idős szülőknek ilyenkor a problémái már megszaporodnak. Tehát ilyenkor szoktak az idős szülők általában megbetegedni, ápolásra szorulni, és hát ilyenkor a két tűz közé szorul gyakorlatilag az idősödő pár, mert ugye egyrészt a gyerekeiknek is még sok segítségre van szükségük, másrészt a szüleiknek is, ugye az idős szülőkről akkor volt szó. Viszont az unokák megjelenése az egy örömteli esemény a legtöbb esetben, mert hát ilyenkor tulajdonképpen a felelősség nélkül lehet az unokákat szeretni, és igazából vissza tudunk valamit adni abból, ami bennünk szorult, amikor még mi szülők voltunk. Viszont itt is vannak azért problémák, hívás, ugye egyre több fiatal pár költözik külföldre, vagy költözik messzebb a szüleitől, és hát ez bizony egy nehéz eset. És azon kívül pedig azon múlik az unokákkal való jó viszony, hogy jó kapcsolatot tudunk-e a felnőtt gyerekünk párjával kialakítani, meg hát természetesen a felnőtt gyerekeinkkel is, és azoknak a párjával, vagy azoknak a változó párjával. Szóval itt rendkívül bonyolult viszonyok tudnak kialakulni, és ez szintén megterhelő. Az időhöz való megváltozott viszony, ugye az azt jelenti, hogy talán ugye több a szabadidőnk, bár ez is vegyes, de kétségtelen, hogy amennyiben nyugdíjba megyünk, akkor a külső időszorítás azért megszűnik. Tehát nem más hozza be az időnket, hanem nekünk magunknak kell beosztanunk, és ez sem egy mindenkinek. Mert van, aki ugye jól megszokta, hogy napi rend szerint él, de amikor rászakad a szabadidő, akkor esetleg időzavarba kerül, és ráadásul ugye már lassúbbak is vagyunk ebbe a korba, és ezért sok idősödő ember úgy éli meg ezt, hogy hát igazából nincs ideje semmire. Régen, amikor mondták a betegeim, hogy hát doktor, a nyugdíjasnak nincs ideje semmire, mindig csak úgy mosolyogtam magát, de persze, hát miért ne lenne. Ugye mi mennyit dolgozunk, azt amellett még mindent meg kell még amellett csinálni, hát akkor ő panaszkodik, hogy nincs ideje. Most látom, hogy ez tényleg így van, bármilyen hihetetlen így. Ugyanúgy, mint a nagy gyerek nagy gond, kisgyerek kis gond, azt is mindig olyan lenézően fogadtam ezt a mondást, mondom, hát ez micsoda buta szöveg, ez hát kisgyerekkel hát rengeteg gond van. De a nagy gyerekkel is lehet még sokkal több, meg még nagyobb, nagyságrendű gondok ráadásul, ugye. Aztán hát az anyagiak ugye általában az van, hogy a nyugdíj az kevesebb, mint az előtti jövedelem, viszont a lakásfenntartás, egyéb költségek azok nem változnak, sokszor a gyerekeket is támogatni kell, tehát anyagilag is hát vegyes a helyzet. Egészség, memória kérdése, egészségről annyit tudni kell tudni, hogy hát általában szerencsés esetben ez a 50-60 év az még egy stabil egészséget jelent, de nem mindig, tehát azért itt is kezdődhetnek a krónikus betegségek, és akár az egyiknek, akár mindkettőnek a betegsége nagyon megterhelő a pár. Tehát az 50 év fölötti párok élethelyzetén ott tartunk, hogy az egészség ugye az változó lett. A memória problémákkal is. Ugye ezt tudni kell, hogy az idősebb ember az már, hogy mondjam, nem mindig tud egyszerre többfelé figyelni. Tehát ezt tud, igen, és ezért aztán összezavarhatóbbak, és ez általában a párok között legalábbis saját tapasztalat azért szokott némi zavart okozni. Azelőtt én, mikor orvosként dolgoztam, ugye a háziorvosként, csöngött a telefon, jött a gyógyszerügynök, benn volt két-három beteg, kimentek, bementek, minden történt egyszerre, és én ezt tudtam kezelni. És most meg hát, ha már egy dologba valamit belefog, és valaki beleszól, én akkor már mindent elfelejtek, azt is, amit nekem mondtak, azt is, amit éppen csinálok, szóval érdekes. Lehet, hogy ez nyilván minden nem lehet ebből általánosítani, meg mindenki másképp éli meg. Tehát amit mondunk így, hogy általában így a férfiak, vagy úgy a nők, ezt ne gondoljátok, hogy hát én nem így vagyok. Hát te nem így vagy, mert te nem vagy egy átlag, ez csak azt jelenti. De átlagban így van, tehát hogy a memóriával is problémák szoktak lenni. Munka és szabadidő, hát ugye a munkáról azt mondom, hogy van, aki tovább dolgozik, és folytatja azt, amit eddig tett, különösen, hogyha valami kreatív tevékenység, ebben ez jó végül is. A szabadidő pedig, hogyha hát a nyugdíj miatt több a szabadidő, ezt viszont, ahogy mondtuk, hogy részben pozitív dolgokkal ki lehet tölteni. Például nagyon sok ilyen társadalmi szervezet, énekkarok, kiránduló csoportok, városi szépítők, stb. Ezek a nyugdíjasokra alapoznak, tehát nagyon sok aktív nyugdíjas lehet ezekbe a tevékenységekbe bevonni. Másrészt meg ugye még a gyerekeknek sokat kell segíteni, unokákért elmenni, vigyázni, építkezésbe segíteni. Tehát rengeteg ilyen dolog van, amire a szabadidőt igazából fel lehet használni. Hát az összefoglalás, hogy komoly kihívásokkal kell az 50 év fölötti pároknak szembenéznie.
Felszínre kerülnek ismét a különbségek. Ugye korábbi beszélgetéseink során beszéltünk a férj-feleség közötti különbségekről, az időbeosztásról. Van, aki gyors, van, aki lassú, van, aki elmélyed, hogy mi történt a múltban, más a jövőre gondol és előre tervez, van, aki korán kell, van, aki későn kell, van rendes, van rendetlen. Szóval egy csomó olyan tulajdonsággal bírunk, ami a hosszabb együtt töltött idő miatt irritáló, és ez konfliktus helyzetet teremt. A konfliktusokra való reagálásban másként viselkednek a férfiak és a nők. A nők kimondják, aztán mondják a magukét, a férfiaknak a reakció idejük sokkal lassabban csend le. Úgyhogy erre ezt tudomásul kell vennünk, és ne csodálkozzunk, hogy kerülik a konfliktus helyzetet, kivonulnak a garázsba, kivonulnak a szerszámos műhelybe, és keresnek maguknak munkát, mert nem akarnak konfliktusba kerülni a feleségekkel. 50 felett is törekedni kell arra, hogy teremtsünk egymás számára időt, minőségi időt. Nem a tévét bámuljuk közösen, hanem csinálunk programokat, amiben együtt töltünk, beszélgethetünk, tehát a minőségi idő itt is nagyon fontos. Aztán vannak általános női férfi különbségek, szóval az általánosítás itt kifejező, nem kell magára érteni senkinek. A nők általában az érzelmeiket könnyebben kifejezik, és azt közlik is a környezetükkel, az érzelmeiket, és érdekes, hogy a nők azok a párkapcsolatban való nehéz helyzetet sokkal előbb felismerik, mint a férfiak, és ezt ki is fejezik. Újra és újra felbukkannak azok a különbségek, azok a konfliktus teremtő helyzetek, amik korábban is előfordultak, csak itt most már a hosszabban együtt töltött idő miatt még inkább kifejezésre jutnak, olyan, mint egy csika lépcső, ahogy haladunk felfelé, és egy-egy szinten mindig azok a problémák jönnek elő, más színezettel ugyan, de mindig előjönnek. És ha egy hosszú házasság összeomlik, annak általában nem egy komoly válság vagy egyetlen esemény az oka, hanem a hosszú idő alatt felgyülemlett ilyen kisebb hibák, amik konfliktus helyzetet hoztak létre. Most hallottuk egyébként, hogy érdekes a férfi-női különbségekben, hogy a nők általában a külső dolgokra, a színekre, a formákra sokkal jobban odafigyelnek. A férfiakat abszolút nem izgatja, hogy ott van a szoba közepén a szennyes ruha, vagy hasonló, ők a mozgásra figyelnek. Foci, motor, milyen sport, autóverseny, meg egyebek, szóval sokkal érzékenyebbek a mozgásra, mint a nők. Ezt mostanában hallottuk.
Globálisabban látják a férfi, meg a nők inkább a részleteket. Tehát ugye el lehet képzelni, hogyha két férfi találkozik, ritkán dicsérik meg egymásnak, mit tudom, a cipőfűzőjét, vagy a mit tudom én, hogy jaj, milyen izé van rajtad, vagy mit tudom én, a frizuráját. Ugye a két nő meg azonnal megnézi és észre is veszi, hogy a részleteket, hogy megváltoztattad a frizurádat, vagy új cipőd van, vagy mit tudom én. Ez a férfiakat kevésbé izgatja. Tehát ezek megint olyan férfi-női különbségek, amit mondta Márta a rendnél, ugye a férfi úgy látja, hogy ez azért alapvetően rend van, ugye? Tehát nyilván csak akkor ne venné észre, ha nincs rend, hogy mit tudom én, minden fel lenne darabolva talán a szoba között, de a kisebb nüanszokat nem viszi észre, tehát emiatt nem kell felháborodni. Tehát mások vagyunk, és ez nagyon fontos ezt tisztáznunk, hogy a társam nem olyan, mint én, és nem is lenne jó, ha olyan lenne. Tehát nem lenne jó a tükörképünkkel együtt élni. Másként viselkedik, másként látja a dolgokat, más gondolatai vannak a világról, másként fejezi ki magát. Hogy Márta is mondta, hogy a nők azok az érzelmeiket jobban ki tudják fejezni, a férfiak pedig kevésbé, és mégis... Hát el kell egymást fogadnunk szeretettel. Ez a másként mégis ezt a Gyökösi Bandi bácsitól vettem, mert ez az ő mondása volt. És itt néhány dolgot soroltunk fel, ami hát szintén problémát okozhat ebbe a kapcsolatba, hogyha nem vagyunk tisztában ezekkel a különbségekkel. Például a túlzott törődés. Ez nagyon jól esik, hogyha általában a nők kicsit... Hát anyáskodnak, babusgatják a férfiakat, főleg, hogyha azok rászorulnak, vagy fordítva, de nagyon vigyázni kell, hogy lehetőleg azért ne felülről lefelé történjenek ezek a kommunikációk. Tehát nem jó jel az, most bocsánat, hogyha esetleg valaki valaki magára ismer, az arra nem vonatkozik ez a dolog. Hogyha ha például ugye anyucikámnak szólítja a férj a feleségét, aki pedig úgy reagál rá, hogy kisfiam. Ugye, tehát ez már ugye egy aszimmetrikus viszonyt, szép dolog a törődés, de egyenlő színvonalon kell, felnőtt-felnőtt kommunikációt kell folytatni. Aztán negatív és pozitív kommentárok, tehát a negatív kommentárokat azt amennyire lehet kerülni kell, mert hát a bírálat az senkinek se sikerül, persze a problémákat meg kell beszélni, de itt megint nem a felülről lefelé való kommunikáció. Tehát nem szabad úgy beszélni vele, mint mit tudom én az anya hülye gyerekével, ugye olyan szemrehányó módon, nem szabad, van egy-két ilyen tiltott mondás, hogy, nem, hogy te mindig ilyen és ilyen vagy, vagy te soha nem csinálod meg ezt, vagy pedig a miérttel kezdődő kérdéseket is, amennyiben lehet kerülni, miért tetted ide vagy oda, szóval, mert ezek általában provokatívak. Pozitív kommentárokra arra szükség van, tehát elismerő szavak, ugye ez a szeretetnyelvnek egyik formája, viszont itt is fontos, hogy az egyenlő szintről jöjjön. Tehát én közléseket kell mondani egyenrangú helyzetből, tehát nem arról beszélünk, hogy a másik milyen, hanem hogy én hogy érzem magam abban a szituációban. Nincsenek semleges üzenetek, minden üzenet, akármiről beszélgetünk is, tartalmaz egy állítást és tartalmaz egy viszonyulást. Tehát, hogy viszonyulunk egymáshoz. Ezért van egy ilyen amerikai pszichológus, aki erről írt egy könyvet, hogy ahogy 10 percig figyel egy házaspárt, hogy akármiről beszélgetnek, mondjuk a kutyatenyésztésről, vagy az amerikai elnök választásról, tehát bármilyen ködömbösnek tűnő témáról, ő meg tudja 10 perc után mondani, hogy együtt fognak-e maradni 2 éven belül, vagy pedig nem. Mégpedig ebből hogy tulajdonképpen abból, hogy megadják egymásnak a kellő tiszteletet a kommunikáció formájában. Ha nem adják meg, az problémákat vet fel. Tehát hogy lehet ezt elviselni, ezeket a különbségeket szeretetben? Efézusi levél Pál apostol írta, szenvedjétek el egymás szeretetben. Ugye sokféleképpen lehet egymást elszenvedni, mert hát a különbség néha bizony szenvedést is okoznak, de ez nem mindig egy passzivitás. Ugyancsak Pál apostol a Galata levélben azt írja, hogy szeretetben szolgáljatok egymásnak. Tehát együtt dolgozni kell ezen a problémás kapcsolaton, nem elég a passzív elszenvedés, még szeretetben sem, hanem egymásnak szolgálni kell.
A feladatok újra felosztása, itt csak felosztása van, de ugye eddigi házastársi kapcsolatokban is volt elosztás, hogy ki mit csinál. Na most, hogyha 50 felett vagyunk, és többet vagyunk egymással, akkor újra kell ezeket a feladatokat elosztani. És ha egyszer felosztottuk a feladatokat, én főzök, te takarítasz, akkor mindenki ragaszkodjon a saját feladatához, és a másik fél, ha dolgozik, akkor ne kritizáljuk. Főleg idegenek előtt ne kritizáljuk, és fogadjuk el, hogy a maga módján ő megcsinálta, amit megcsinált. Most vannak olyan dolgok, ami olyan nem szeretem, munka, WC-t kell kitakarítani, fürdőszobát, meg egyebeket, hogyha ezeket elosztottuk egymás között, aki felvállalta, az csinálja, és ne keressen kibúvót, ne manipulálja a párját azzal, hogy nekem most fáj a fejem, fáj a derekam, meg te úgyis jobban meg tudod csinálni. Szóval mindenki a saját feladatát igyekezzen ellátni, ha már újra felosztottuk. Na most sokat vagyunk együtt, de ez nem azt jelenti, hogy mindent együtt kell csinálnunk, hanem kell egy kis saját szigetecske. A férjünket engedjük el sörözni a barátaival, engedjük el foci meccset nézni, ha szereti, akkor hallgasson zenét, ne zavarjuk, és ugyanez vonatkozik rám is, tehát nekem is legyen egy kis szigetecském, ahol elvonulhatok olvasni, és ez most az én időm, én magamra fordítom, az arányokra viszont oda kell figyelni, szóval egymás mellett is legyen időnk a szórakozásra is. Változások vannak a nemi szerepekben, ugye mindig azt várjuk, hogy a férj a vezető a házaspároknál. Érdekes módon a kor előre haladtával megváltozik a nők tulajdonságok. Harcosabbak lesznek, kardosabbak, és a férfiak viszont sokkal érzékenyebbek, és ez tulajdonképpen az Istennek különös csodája, mert a nagy statisztikák szerint a nők hosszabb életűek. Tehát ha egyedül maradnak, akkor igenis célra törőnek kell lenni, és tudni kell a feladatát akkor is elvégezni, ha nincs mellette a párja. Úgyhogy nem véletlenül alakulnak így a dolgok.
Azt szeretném mondani, hogy ugye ennek hormonális okai van, ugye Márta nem mondta, de egyértelműen tűnik, ugye a férfiaknál akkor előhaladtával a tesztoszteron termelés az csökken, ami a tesztoszteron az egy ilyen agresszivitást kiváltó hormon, ugye hát az összes hím állat azért agresszív, kezdve a kakastól, vagy a kostól, vagy a kecskebaktérium, a bikáig bezárólag, ugye az agresszivitását ez okozza. Ugye a nőknél viszont ugye a mellékvesés termel bizonyos mennyiségű tesztoszteronhoz hasonló anyagot, és ugye a kor előre haladtával viszont ebből nekik egy kicsit több van, még a férfiaknak kevesebb, mert ez a dolog egy kicsit kiegyenlítődni, és hát ezért van ez, hogy Márta mondta, hogy az idősödő hölgyek sokszor határozottabbak, céltudatosabbak, öntudatosabbaká válnak. Ugye ezt jó erről, ha tudunk, hogy ez ettől van, és hogy ennek igazából hát valószínű az az értelme, amiről az előbb beszéltünk. Ismerősökkel beszélgettem erről, ismerős hölgyekről, és hát mindegyik tagadta, hogy ez nem így van, pedig már mindegyik jóval 50 év fölött van. És akkor mondtam, hogy hát azért van olyan ismerősöm, aki hát azelőtt egy szelíd bájos hölgy, tényleg autót is vezet, meg minden, és bizony bevallotta, hogy valami közlekedési helyzetben beszólta. Tényleg azt mondja, én is. Tehát valóban van ilyen, úgyhogy nem nincs ebbe semmi szégyen.
Feladni a hamis bizonyosságot. Ugye azt mondjuk, hogy évtizedek óta együtt élünk, ismerjük már a társamnak a gondolatát is, tudom folytatni a mondatát is, ne merevedjünk bele ebbe az állapotunkba, mert a társam is, magam is változhatok. Tehát a feladatunk az, hogy igenis ezeket a változásokat vegyük észre, próbáljuk megismerni őt még jobban, és lehessünk barátok a megváltozott tulajdonságok ellenére is. Ugye az állarc az azt mutatja, hogy ne képzeljük, hogy éppen olyan, mint volt fiatal korában, hanem igenis változások vannak a társunkban, és ugyanez vonatkozik ránk is. És kerüljük az ördögi körök csapdáját. Ugye, ha együtt vagyunk, akkor én, a feleség azt szeretném, hogyha a férjem minél többet segít nekem. Ha nem jól kommunikáljuk le ezt a dolgot, tehát a kommunikáció hiányában, nem mondjuk el a férjemnek, hogy szeretném, ha segítenél a háztartásban, hanem csak célozgatok rá. A férj ezt nem veszi a lapot, hanem próbálja kerülni ezt a feladatot, elmegy otthonról. A feleség ugye, amikor megérkezik, akkor igenis jelzésekkel tudatja, hogy mennyire neheztel ezért a dologért, és még zsémbesebbé válik a férfi hasonlóképpen. Szóval egy ilyen ördögi kör alakul ki, amit bizony kerülni kell. Az akaratunkat ne akarjuk mindenképpen kiprovokálni a társunktól, és ehhez egy Jakab idézetet szeretnék elolvasni. Miért harcoltok, vitatkoztok és veszekedtek egymással? Mert folyton önző kívánságok dúlnak a szívetekben. Nagyon kívántok megszerezni bizonyos dolgokat, de nem kapjátok meg. Ezért gyilkoltok, irigykedtek másokra, s mégsem tudjátok megszerezni, amit szeretnétek. Veszekedtek és harcoltok, mégsem kapjátok meg, amit akartok, mert nem kéritek, vagy nem jól kéritek.
Hadd mondjuk ez én is néhány gondolatot. Tehát a megmeredett elképzelésekre egy jó példa, azt a házassággondozó előadáson Szépalmán hallottuk, hogy a házas pár együtt reggelizik már, mit tudom én, a korai idők óta, talán a nászkütyük óta, és akkor hát azt a szokást vették fel, hogy zsömlét ketté válik, és a felső finom, a puha részét a férj udvariasan felkínálja a feleségének, és ő veszi meg az alsó részét. És egyszer már hosszú évek múlva aztán kiderült az, hogy véletlenül megcserélték ezt a dolgot, és akkor mind a kettő hálás volt a másiknak, mert a feleség mindig szerette volna tulajdonképpen azt a kicsit olyan rostosabb részt megkapni, de hát lemondott a férje javára, és ugye viszont, tehát egy ilyen, akkor tudták meg, hogy nem úgy van. Vagy egy másik példa, ugye, hogy mondjuk Jenő, úgy hívják a férjet, az úgy tudja, hogy a felesége nem szeret moziba menni. És azt is tudja a feleségéről, hogy azt se szereti, hogy egyedül elmegy a moziba. Ezért aztán szóba se hozza a mozit, holott közben kiderül, hogy a felesége is
Megváltozott.
Esetben ő is el szeretne menni moziba, de mivel ugye ez nem kerül szóba, csak legfeljebb véletlen. Tehát ilyen félreértések vannak, vagy a legilyen ismertebb példa talán, hogy az örkények egy percesekből az a sót vegyenek, hogy az öreg nénit bevitték a baleseti sebészetre, mert eltörte a lába, és akkor megkérdezte, hogy hát mi történt. Hát az történt, hogy ugye a bácsi sót vegyeneket játszottak, és a bácsi elejtette. És hát ez...
Idős korúak.
Igen, mind a ketten 70 fölött. És ez úgy kezdődött, hogy a Nászútról, amikor megjöttek, akkor még fiatal férj játékosan felkapta a feleségét a hátára, hogy sót vegyenek. És utána ezt minden nap eljátszották egymással. Ez gyakorlatilag egy olyan közös szertartás volt, a szeretetük jelét fejezték ki ezzel. És hát persze közben sok minden volt, gyerekszülés, meg háború, hadifogság, ugye volt, amikor ez kimaradt, de mikor megint összekezett, akkor megint tovább csinálták. Holott már mind a ketten egyre nehezebben viselték el ezt a dolgot, ugye a súlyuk is nőtt, mindenféle problémáikat, bácsi aszmát vett a nénnek, fájt a dereka, és hát a végén aztán oda jutott a dolog, hogy elejtette a bácsi a nét, és ezért eltört a lába. Holott ugye, hogyha az ember tudomásul venni azt, ugye, mert Márta is beszélt, hogy hát változunk, ugye, a szokásainkon is természetesen, vagy a másikról kialakult képen is érdemes változtatni. És az ördögi körök csapdájához még csak annyit szeretnénk mondani, hogy ez nagyon gyakori dolog, és mégpedig ennek az az oka, hogy nem kommunikálunk világosan sokszor, hanem azt hiszük, hogy a másiknak azt ki kellene találni, azt tudni kellene. Holott nem gondolatolvasó senki. Tehát, hogyha nem világos a kommunikáció, akkor tényleg kialakulhatnak ilyen félreértések. Nem mindig, hogy mondjam, indokolatlan az a kérés, amit a másik felé akarunk megfogalmazni, csak talán nem egyértelmű, és ezért van az, hogy ahelyett, hogy valamiben megegyeznénk, például a Márta mondott példát, hogy abban megegyeznénk, hogy akkor a férj azért többet segít a házi munkába, viszont a feleség eljár vele moziban, mondjuk így, tehát valamiféle arányokban megegyeznének, hanem tényleg egyre jobban belekevereznek ebbe az ördögi körök csapdájába, mert nem kommunikálnak nyíltan. Megbocsájtás, megbékélés és elfogadás, egy külön előadás volt, és ez egy nagyon fontos dolog, tehát ennél fontosabb dolog talán nincs a házasságban. Mert ha valaki azt mondja, hogy hát köztük soha nem volt egy hangos szó, se soha semmi sérülés, vagy sértődés, vagy valami nem volt, olyan nincs. Mert az emberi voltunkból következik, emberi természetünkből következik, hogy hát megsértük a másikat, akár véletlenül, vagy nem véletlenül, és a másik megsértődik, és akkor a megsértődés egy haragot, a harag pedig egy érzékenységet, az érzékenység pedig egy eltávolodást fog kiváltani belőlük, és hogyha ezeket nem rendezik, nem tisztázzák, akkor ez egyre jobban gördül lefelé, ez a szintén mint egy ördögi kör a eltávolodásnak a lejtőjén. Tehát a megbocsájtásra sokat gondolkoztam azelőtt, hogy mert ugye a Bibliában határozott utasítást kaptunk, ugye az Úr Jézus maga is ugye mondja a Péternek, hogy hát kérdez a Péter apostol, hogy hát hányszor kell megbocsájtani, még 7-szer, és nem 7-szer, 77-szer, és mindent meg kell bocsájtani. Hát ez egy borzalmas, ilyen nincs. Meg ugye a mi atyánkban is benne van, ugye, hogy bocsáss meg a mi vétkénket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Hát mondom, ez nem embernek való feladat, hogy mindig mindent megbocsájtani. És hát elgondolkoztam, de hogy az Isten nem azért kéri, mert hogy a mi kis nyomorult életünket még nehezebbé akarja tenni, azért kéri, mert ez nekünk jó, ez a mi hasznunkra, mi javunkra van. Ugyanis mi történik, ha nem bocsájtasz meg? Akkor cipeled tovább a megbántottságnak a terhét, és az belülről téged szétrág, megmérgez és tönkretesz, és mindenféle pszichoszomatikus betegségekhez fog vezetni. Viszont, hogyha ezt el tudod engedni, le tudod tenni, akkor saját egészségedet véded, és a kapcsolatot is véded, mert a megbocsájtás ugyanakkor azt is jelenti, hogy a kapcsolat további fenntartására nyitott vagyok, adok neked még egy esélyt. És ez egy akarati döntés kérdés, amit legjobb, hogyha a házaspáros első vagy a párokról beszélünk, mindjárt az elején meghozza ezt a döntést, hogy már pedig mi meg fogunk egymásnak bocsájtani. Nem kell, nem cipeljük tovább a bántások terhét, és adunk esélyt a másiknak arra, hogy megbékéljünk, mert azért más a megbékélés, meg más a megbocsájtás. Tehát rendben van, megbocsájtani egyedül is meg kell. Ha nem kérnek bocsánatot, akkor is meg kell bocsájtani. De a megbékélés az már egy munka, ahhoz már két ember kell, az egy hosszabb idő. Tehát a bizalmat egy pillanat alatt le lehet rombolni, de visszaépíteni az bizony egy hosszabb időnek a története. Az itt van a régi sérelmeknek a karanténja. Ugye, tehát ha már valamit megbocsájtottunk, akkor azt ne hozzuk elő az így újabb vita közben sem. Ez egy nagyon nagy hiba. Ez olyan, tehát jó, nyilván az ember nem tud parancsra elfelejteni dolgokat, mondjuk felejtsd el. Hát nem lehet, mert nyilván nem is kell, nem is szabad igazából elfelejteni, mert az ember elfelejteni, akkor nem tudna belőle tanulni. Például csak egy nagyon egyszerű példa, megyek az utcán, egy kutya kidugja a pofáját, és nekem túl közel van a kezem a kerítéshez, akkor meghal. Na most ebből nyilvánvalóan tudom, hogy ez egy harapós kutya, kettő ott a kerítés túl tág. Tehát ha van eszem, akkor nem fogom mindig újból oda tenni a kezem. Hát ugyanez ez a dolog, tehát ezekből minden sérelemből tanulni kell, de előhozni nem szabad, hogy az Úristen is a Bibliában erre figyelmeztet bennünket, mikor a tenger mélyére dobja minden vétkünket, ezt írja Mikiás prófétánál. Itt a megbocsájtásnak a tenger, és ott ül egy férfi, és ki van írva, hogy pecázni tilos, nem szabad elő. Az Úristen se hozza elő, mi se hozzuk elő. Na most még egy dolog, hogy mindig mindent meg kell bocsájtani, de egyetlen gonoszságot sem szabad eltűrni. Tehát másod megbocsájtani, másod eltűrni. Tehát mondjuk egy példát rá, hogy volt egy gazdag vállalkozó, ezt már mondtuk a megbocsájtásnál, de mindegy, és olyan jól ment nekik, hogy babysittert tudtak fogadni. És a babysitterrel összeszűrte a levet, és ugye ezt a felesége természetesen zokon vett és szóvá is tette. Nagyon helyesen, mert a férfi azt mondta, hogy mi itt a probléma. Mióta neki viszonya van a babysitter, sokkal nyugodtabb, és amúgy is a feleségével is hajlandó házas életet élni. Na most hát itt nyilván, hogyha valaki ebben meg akar maradni ebbe a házasságtörő viszonyba, akkor itt nincs más megoldás, itt valóban ezt a kapcsolatot meg kell, akkor is meg kell bocsájtani, de mindenképpen eltűrni nem szabad. Akkor még a haragnak a kreatív kezeléséről szeretnék néhány szót szólni. Ez is egy bibliai idézet, szintén Pál apostol az Efézusi levélben. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokon. Hát ugye a megbántással jár együtt a harag, és ezt jó minél hamarabb rendezni, de addig is jó abban megegyezni, hogy próbáljuk meg a haragunkat a kapcsolatunknak a javára fordítani, mert van rá lehetőség. Ugyanis, hogyha először is beszélni kell róla, tehát nincs annál jobb, mint ez a passzív agresszió, hogy így mondjam, hogy ugye, hogy mi bajod van, semmi, ugye, és csak duzzog, és nem lehet kitalálni, hogy mi baj van, duzzog, stb. Tehát ez egy nagyon rossz megoldás. Tehát meg kell mondani, hogy haragszom emiatt és emiatt, de nem rád. Tehát hallottunk most, voltunk egy ilyen lelki gondozói alkalom, és hallottunk egy nagyon jó dolgot, hogyha valaki megbántotta, akkor azt mondta rá az illető, hogy Isten nem ezért szeret téged. Ugye, és hát ez a házastársak is, hogy hát megbántottál, rosszul csináltad ezt, nem ezért szeretlek. Tehát, hogy azért én szeretlek, de emiatt a dologra miatt haragszok. És hogyha megegyezünk ebben, hogy dolgozunk azon, hogy lehet ezt a haragot kiváltó szituációt megoldani, akkor már tettünk valamit a házasságunkért. Erre is tudok mondani egy példát, hogy a házas pár felment valóban ilyen lidegővel valami hegyre, aztán arról beszélgettek, hogy hol kell kiszállni, a férfi emlékezett, hogy nem ott kell kiszállni, a felesége mondta, lényeg az, hogy ott szálltak ki a férfi, mondta, és eltévedtek. És veszélyes helyzetbe kerültek. Az asszony persze felháborodott. Ha hallgattál volna rám, akkor ugye nem kerülünk ide a szakadék szélére, szó szerint, ugye? De miután tudták kreatívan kezelni a haragukat, nem élték bele magukat, mert az akár életveszélyes is lehetett volna, akkor összevesznek, akkor te menjél jobbra, én meg megyek balra, stb. Hanem megbeszélték, hogy tudnak óvatosan visszakapaszkodni ahhoz a vasútállomáshoz, egy ilyen libegő állomáshoz, és így megúszták tulajdonképpen ezt a kalandot. Nagyon fontos tehát a haragnak a kreatív kezelése. Házasság építése. Itt a példabeszédektől vettünk egy idézetet, a bölcsasszony építi maga a házát, a bolond pedig önkezével rontja el azt. Nekem nagyon, mikor először olvastam, nagyon meglepődtem, hogy asszonyról beszélnek a Bibliában, ókorban, bölcsasszony. Igen, mert azért, mert az asszonyok, ugye, hogy Márta is mondta, érzékenyebbek a kapcsolatnak a zavaraira, és kommunikatívabbak, és hogyha bölcs, az asszony az rengeteget számít a kapcsolat szempontjából. Ott a fül meg a szív az azt jelenti, hogy mennyire fontos, hogy szívvel hallgassuk meg a párunkat. Nem kommunikálni lehetetlen, erről is beszéltünk a kommunikáció, tehát hogyha csak élünk egymáshoz, és szót sem szólunk egymáshoz, az is kommunikáció tulajdonképpen. Aztán van felszínes kommunikáció is, amikor megbeszéljük, hogy hova kell menni, mit kell venni, stb. Stb. Ez fontos, de ez nem építi ma a házasságot. Csak a bizalmas mély beszélgetések az építők, ezek társadalom meghallgatásával kezdődik, biztosítani kell a körülményeket, tehát hogy bizalmasan együtt legyünk, egymás felé fordulni, felvenni a szemkontaktust egymással, és visszajelezni azt, hogy tehát nem azon töröm a fejem, hogy megcáfoljam a másikat, és most ehhez mondani valóm, töröm a fejem, hanem próbálom megérteni, hogy másik mond, és amit megértettem belőle, azt visszajelzem neki, hogy én így is így értettem, ha jól értettem, akkor te ezt és ezt akarod mondani, és akkor a társam befejezi, hogy tényleg azt akarja mondani, hogy nem azt akarja mondani, és akkor így esetleg többször nekifutás alapján ki lehet találni, vagy hát rá lehet jönni, hogy mit akar mondani. Ezt jelenti a kommunikációs körök bezárása. Az érzések megosztása után el lehet jutni az empátiához. Az empátia azt jelenti, hogy én megértem a te érzésedet. Nem azt jelenti, hogy én is ugyanazt érzem, mint te, mert ez nem elvárás, meg nem is lehetséges mindig. A cél végül is az egységnek a kimunkálása, a megegyezéshez való eljutás, erről is a megegyezésről is tartottunk egy előadást, most csak azt mondom, hogy ilyen háromféle módon lehet igazából megegyezni, vagy úgy, hogy találkozunk a te oldaladon, vagyis hogyha neked ez annyira fontos, akkor én szeretetből, mint egy szeretet ajándék, megadom neked azt, amit kérsz, ez az egyik lehetőség. A másik, hogy találkozunk félúton, tehát valamiféle okos, értelmes kompromisszot én is engedek, és te megengedsz ott, és akkor találkozunk félúton, vagy hogy találkozunk később, ami azt jelenti, hogy ugyanezt a problémát most nem tudjuk megoldani, de foglalkozunk vele, dolgozunk rajta, beszélünk majd még róla, de addig is szeretni fogjuk egymást. És hát nem azt jelenti ugye az egység, hogy mindig mindenben egyetértünk, hanem hogy megértjük egymást.
Ugye arról beszéltünk, hogy milyen fontos a kommunikáció és a mély beszélgetések. Erre meg kell teremteni a megfelelő feltételeket. Egy-egy közös reggeli, ebéd alkalom arra, hogy beszélgessünk. Ne csak arról, hogy hogy vagy, hanem ne csak arról, hogy mi történik ma, hanem az érzéseinket is el tudjuk mondani, ki tudjuk fejezni. Közös tevékenységeket kell találni. Színház, mozi, közösen, különféle kulturális rendezvények, túrázás közösen, sportolás közösen. Szóval azok a közös tevékenységek, amik az egymás kapcsolatát megerősítik. Együttlét a gyerekekkel. A mi unokáink vannak fenn, és ez számunkra nagy-nagy öröm, és szóval az, hogy kialakítunk bizonyos rituálikat, közösen ünneplünk születésnapot, vagy egyszerűen csak együtt vagyunk az együttlét értelméért, vagy fontosságáért, ez is nagyon fontos kapcsolati szertartások. Aztán az utazások, ezek is nagyon fontos szerepet töltenek be. A baráti kör. Fontos az, hogy a régi barátságainkat őrizzük meg, de igyekezzünk újakat is kialakítani. Voltunk együtt kirándulni Hardisanyékkal, meg a többiekkel.
Igen, ott Hardisanyék is, meg a
baráti kör. A szexualitás. Ugye azt hiszük, hogy ez a fiataloknak a privilégiuma, pedig az idős házaspároknak is szükségük van a szexualitásra. Részben a kapcsolatok megszilárdulása, az érzelmeiknek, az egymás iránti szeretetnek a fokozott kifejezésére van szükség a szexualitásra. Ha megkérdezed magadtól, hogy van-e barátod, és ki az, és ha az a válasz rá, hogy a férjed, akkor jó úton jártok.
Igen, de a baráti körül még annyit szeretnék mondani, tehát, hogy a barátságban azért is fontos az idősebb korban, hogy részben megőrizik a régi barátainkat, de hogy újakat is szerezünk, mert éppen tegnap hallottam az előadásban azt, hogy amit itt az idősebb emberek egészségéről volt szó, hogy akik már egy magasabb kort megélnek, fokozatosan észreveszik azt, hogy a kortársai kihalnak mellettük, és egyre kevesebb barátjuk marad, és ez egy nagyon rosszul megélhető helyzet, ez az elmagányosodás. Viszont, hogyha valaki nem csak viszintesen, hanem függőlegesen és vertikálisan is kialakít baráti kapcsolatot fiatalabbakkal, akkor ez a ez a veszély ez sokkal kisebb, akkor mindig lesznek, vagy maradhatnak barátaik.
A csapások közös feldolgozása. Ugye nincs olyan család, ahol ne lennének veszteségek, betegségek, haláleset, akármilyen kudarcok, és ez vagy megerősíti a párnak a kapcsolatát, vagy pedig elhidegednek egymástól. Főleg akkor, hogyha ha valamelyikük depressziósá válik, az a kapcsolat elhidegedéséhez vezet. Na most az a fontos, hogy észrevegyük, hogy a társunknak szüksége van esetleg egy kis magányra, ahol levezetheti az összes búját, bánatát, vagy hogyha ki szeretné beszélgetni, akkor legyünk az a társ, aki meghallgatja őt. Úgyhogy erre mindig törekedjünk, és ha közösen tudjuk ezt a problémát megoldani, akkor az egy nagy összetartó erő. És hogy tudjuk meghallgatni a társunkat, erre is van a Prédikátor könyvéből egy idézetünk, mindennek rendelt ideje van a sírásnak, ideje van a nevetésnek, ideje van a szólásnak, és ideje van a hallgatásnak. Az igazi kedvesség. Hát a kedvesség az tudomány, az egymásra figyelésnek a felső foka, és ez a házasságnak a kenőolaja, feldobódik az ember, hogyha kedvességet kap. Ez lehet szóban, vagy egy-egy érintéssel, egy-egy mosollyal, és ha van egy kis humor, egy kis játékosság a házasságban, az biztos, hogy jót tesz a kapcsolatnak. És itt ezen a képen, hát a fiatal pár, meg a bari, ahogy átadja a bundáját a másiknak, ez csupa kedvesség. És a szeretet himnuszának a modern változatát írtuk fel. A szeretet türelmes, a szeretet kedves. Nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke. A szeretet nem goromba, nem önző, nem tart könnyen haragot, nem tartja nyilván a sérelmeket. A szeretet nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindig védelmez, mindig bízik, mindig remél, mindig kitart, a szeretet soha nem hagy cserben, a szeretet örökké tart. Szóval ez a modern.
Ez tulajdonképpen a lényeg is, amit igazából mondani akartunk, és minden igazi mély emberi kapcsolatnak is, amiből a házasságnak is ez lenne az igazi lényeg. Tehát tulajdonképpen majd be is fejezhetnénk, de még nem fejezzük be. Röviden összefoglalnánk a szerelem három szakasza. Ugye ez azért fontos, mert ugye a romantikus szerelem az a szerelembe esés tulajdonképpen, és ilyenkor működik, van egy olyan szerelem hormon, amely ilyenkor nagy mennyiségben termelődik, és körülbelül két év alatt le is cseng. Jött van a két fiatal, az egyiknek a hátára az van írva, hogy nyílal, hogy ő Júlia, már a fiúnak a hátára, a lánynak a hátára, meg hogy ő Rómeó. Tehát egy olyan lila vagy rózsaszín ködbe vannak, egymást tökéletesnek, látják, azt gondolják, hogy a szerelmük ilyen a világ történetben, hogy nem volt ekkor a szerelem, és ez mindig is így marad, és egymás gondolatát is ki fogják találni, sőt már azelőtt teljesítik, hogy a másik azt egyáltalán kimondta, és hát egymásról a legjobbat, legszebbet gondolják, és ez, ugye mi ezen egy kicsit nevetünk már így utólag, de valójában ez is, ez hozzátartozik az élethez, és ennek is megvan a maga nagyon fontos jelentősége, csak tudni kell, hogy ez nem tart örökké, hogy ez elmúlik. És itt van a nagy baj, hogy ezt manapság egyszerűen nem tanítják, nincs benne a köztudatban, hogy azt gondolják, hogy már nincs oda lángolás, akkor tulajdonképpen már valami baj van, olyan, mint mit tudom, én elromlott a mosógép, megjavítatni, mert nem érdemes, hiszen olyan olcsó lehet másik mosógépet venni, ugye, és ezért újból és újból ezt a szerelembe esést akarják átélni, főleg a fiatalok, ahelyett, hogy a kapcsolatuk építésén dolgoznának, és ráadásul ugye az újabb átélt szerelmi élmények, lángolások már nem lesznek ugyanazok többnyire, mint az első, hanem egyre felületesebbek lesznek, egyre inkább már miután sérülés, csalódás érte az illetőt, óvatosabb lesz a következő viszonyban érthető, és ezért az már nem megy olyan mélyre az intimitásba, tart attól, hogy hát ha ez sem fog örökké tartani, és így hát tulajdonképpen kifut az időből, hogy egy igazán mély és tartalmas házasságot megélhessen. A középső szakasz az összecsiszolódás, ugye szintén van egy olyan bibliai mondás, hogy vassal élesítik a vasat, és egyik ember a másikat, hát ilyen a házasság is. Ugye kiderül, hogy mind a ketten emberek vagyunk, már nem azok a csodálatos királyfi, királylány, hanem két húsvér ember, akinek saját akarata, saját véleménye, saját törekvései vannak, és meg kell vívni számos kis csatát egymással. És hát ebbe a korban is nagyon sok buktató van, külső hatások is érik, amikkel együtt kell tudni megbirkózni hatások, és közben egymással is harcolnunk kell, egyáltalán nem egy könnyű szakasz ez. De ha ezen túljutunk, akkor jön az egészséges realizmus szakasza, amikor már elfogadjuk egymást olyanok, amilyenek vagyunk, lemondunk sok elképzelésünkről, illúziónkról, és hát elfogadjuk egymást, mint egy csomag, Isten által adott csomagtervet, ugye, tehát amiben van ilyen is, meg olyan is, de egészében véve ajándékok vagyunk egymás számára, és már nem akarjuk egymást megváltoztatni. Tehát így a cél, eljutni a bensőséges, realisztikus, tehát hogy valójának lássuk egymást, amilyen, és maradandó intimitásig. Az intimitás, az arról is szó volt egyszer szó, hogy az egy fantasztikus dolog, tehát igazából minden ember arra vágyik, hogy valaki igazán úgy megértse őt, ahogy annak idején talán az édesanyja értette meg, amikor még egészen baba volt, vagy még beszélni se tudott. Ez olyan különleges, meghitt, bizalmas, bensőséges kapcsolat, hogy a szerelemnek a legnagyobb pillanataiban lehet átélni, de bizonyos fokig alapvető szükséglet az embereknek ezt keresik, és nagyon sokszor emiatt mindenféle tévutakra is tévednek. Tehát az álomképek, ugye, amit mondtam, a romantikus szerelemnél az lassan lecseng, sok mindent el kell engednünk. Nagyon nagy tudomány azt megtanulni, hogy amit nem érhetünk el, azt el tudjuk engedni. Tehát le tudjuk mondani, de nem olyan keserű jellem mondani róla, hogy hát az élet megfosztott tőle, milyen szörnyű, hanem amit elengedünk, azt tudjuk, hogy igazából nem a semmibe engedtük el, hanem az Isten kezébe kerül az a dolog is, amit mi elengedtünk. Aztán a nem tökéletes, de elég jó kapcsolat a legjobb, amit elérhetünk. Ez egy nagy mondás, mert ugyanis az a helyzet, hogy ugye kérdezte maga az Úr Jézus az ifjút, amikor őt jó mesternek szólítottak, hogy hát mit beszélsz a jóról? Egy jó van, egyedül az Isten. Ugye, hát így is van. Egyedül az Isten jó és tökéletes. Mi a magunk emberi voltánkban sose lehetünk tökéletesek. Tehát miért várjuk azt, hogy két tökéletlen embernek a házassága tökéletes lesz? Ha már az a házasság elég jó, akkor az már a legtöbb, amit kihozhatunk belőle, és ennek örülni kell, és aki ezzel elégedetlen, akinek ez nem elég, az elégedetlenségnek a tüzében fog elégni. Az összetartozás ugyanakkor nem egyéválás, tehát mindig meg kell ismerni a másiknak a másságát, vagy el kell ismernie, és tulajdonképpen örülni is kell annak, hogy hát nem vagyunk egyformák. Így aztán mindig dinamikus és friss lesz a házasságunk. Az ilyen házasság ez nem magától van, hogy Márta az elején is mondta, hanem áldás és ajándék. Istentől kapjuk, de nekünk is dolgoznunk kell rajta. Isten vetőmagot ad nekünk, nem két gyümölcsöt. Tehát aki kertészkedik, az tudja, nincs vetőmag, akkor te áshatod, túlhatod a földet, abban soha nem lesz semmi. De ha van vetőmag, akkor is nagyon sok munkát kell még belefektetni, még abból szép gyümölcsök lesznek, tehát valahogy hogy így működik ez, hogy mind a két félnek oda kell tenni a magáét. És a házasságnak végül is, ez az utolsó dia, önmagán túlmutató spirituális jelentősége van. Ugye ilyen körbe, ugye meg pláne elmondjuk ezt bárhol, hogy a teremtő Úristen kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette az embert, ők bennem az evangéliumban, és így, mint férfi és nő, így képviseljük Isten, tehát a képér és hasonlítosságára teremtett, nagyon sokan félreértik, úgy gondolják, hogy hát az Isten az olyan, mint egy ember, vagy fordítva, hogy mi olyanok vagyunk, mint az Isten, erről szó nincs. Ez olyan, mint a képviselő, ugye? De képviselőjének, a képviselő azt a csoportot, vagy azt a akár mondjuk a Brüsszelben azt a nemzetet képvisel, akik őt oda küldték. Ugye annak az akaratát teljesíti, ha jól végzi a munkáját. Hát így van a férfi és a nő együtt Istennek a szeretetét, a gondoskodását és a kreativitását kell, hogy képviselje ebbe a világba. Együtt, tehát a házasság egy férfinek és nőnek szóló felhívás az Úristen által, hogy együtt tegyenek tanúságot az ő szeretetéről. Ugyanakkor a házasság egy lelki zarándokút, mert nem vagyunk egyforma szinten, és segítenünk kell egymást, amíg eljutunk a célig, és ugye mi a cél, végül is a cél, az Isten ígéretei beteljesedjenek rajtunk. Ez igazából a házasságnak a célja. Együtt tükrözzük Isten képét, ugyanakkor jelzőfény és reménység. A mai korba bizony, hát a házasságnak a tekintélye nagyon megingott. Tehát rengeteg a válás, nagyon sokan úgy érzik, egész filozófiák épültek arra, hogy tulajdonképpen a házasságra nincs is szükség, a házasság egy felesleges dolog, és mindenféle alternatív formákat hirdetnek helyette, és próbálnak valami más megoldást találni. Tehát a korunk erkölcsi sötétségében egy jelzőfény a jó házasság, és ugyanakkor reménység is a következő generáció számára. Arról is beszéltünk még régebben, hogy a gyermekek számára az első képeskönyv a szüleik házasság, és ugyanúgy az unokák számára a nagyszüleik házassága. És azt látják, hogy igenis lehetséges egy jó és értékes és tartalmas házasság, az számukra is reménységet nyújt.
Köszönjük
szépen a meghallgatást és a figyelmet.